Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak és önnek is, Exterde Tibor vagyok.
Jó estét kívánok.
Január közepén intézett a parlamenthez beszédet Vlagyimir Putyin elnök, a kormány szinte azonnal másfél órán belül lemondott, és azóta tart a spekuláció, hogy mi lehet a célja a hatalmi szerkezet átalakításának. Az átalakítási magyarázatok akkor érthetők, hogyha ismerjük a hatalmi szerkezet jelenlegi állapotát. Mi adja az orosz hatalom lényegét?
Hát az orosz hatalom lényegét 93. decemberétől, december 12-én, most már több mint 25-27. Éve népszavazással fogadták el a ma is hatályban lévő alkotmányt, és ez az alkotmány alkotmányjogi szempontból egy erős elnöki hatalmat hoz létre, ehhez képest mind a szövetségi kormánynak, mind a törvényhozás kétházának, amit együttesen szövetségi gyűlésnek hívunk, ennek ugye az alsóháza, az állami duma, a felső az a szövetségi tanács, illetve a bíróságok, ezek azok, amelyek az alkotmány meghatározása szerint a hatalmat gyakorolják, de a felsoroltak közül mindenképpen a meghatározó az elnök súlya, befolyása, jelentősége. És ennek az alkotmányból két elem kapcsán lehet ezt levezetni. Egyrészt lényegében Oroszországban az elnök elmozdíthatatlan. Ugyan az alkotmány ismeri az impeachment fogalmát, nyilván nem ezt a kifejezést használják, de az alkotmányos felelősségre vonása szerepel az alkotmányban. Tehát el lehet mozdítani Oroszországban is az elnököt, de olyan feltételeket szab az elmozdítási folyamat megtartása során, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlenné teszi. Három mondatban összefoglalnám, hogy ez meggyőző legyen. Nos, ahhoz, hogy az elnök leváltható legyen Oroszországban, az alsóház 60 képviselőjének ezt kezdeményeznie kell, meg kell fogalmazni azt a kérdést vagy kérdéseket, ami kapcsán kezdeményezik az elnök leváltását. Ha megvan ez a 60 támogató aláírás, akkor ez napirendjére veszi az alsóház, az állami duma. Ott megvitatják ezt a kérdést, majd szavaznak, és alkotmányozó többséggel, tehát több mint kétharmadnak kell támogatóan szavaznia. Ha ez megtörtént, akkor az addig történtek anyaga átkerül a legfelsőbb bírósághoz. A legfelsőbb bíróság megvizsgálja, hogy mindez idáig a jog és a szabályok meg szellemében történt mindaz, ami történt, és hogyha jogszerűnek tartotta az addigi eljárást, akkor fölkerül a felsőházhoz, a szövetségi tanácshoz, ott is alkotmányozó többséggel kell ezt jóvá hagyni a vita után, és hogyha ez megtörtént, akkor az egész ügy átkerül az alkotmánybírósághoz. Az alkotmánybíróság mindezt megvizsgálja, hogy alkotmányos szempontból az egész folyamat megfelelte az előírásoknak, és van még egy kritérium, nevezetesen, hogy mindaz, amit eddig felsoroltam, három hónap alatt kell, hogy megtörténjen. Tehát gyakorlatilag Oroszországban ez kivitelezhetetlen. Tehát az egyik forrása az elnök erejének az, hogy lényegében elmozdíthatatlan. A másik pedig a törvényhozási folyamattal függ össze, mégpedig azzal, hogy elnöki vétóval bármilyen törvényjavaslatot vissza lehet dobni. Ugye a törvény elfogadása Oroszországban úgy történik, hogy beterjesztik az alsóházba, ott első, második, harmadik olvasatban tárgyalják, kiegészítik a javaslatot, majd szavaznak róla. Ha nem valamilyen alkotmányos vagy sarkalatos törvényről van szó, akkor egyszerű többség elég ahhoz, hogy a felsőházhoz kerüljön, felsőház is vitatkozik róla, döntenek, és amikor ők is elfogadták a törvényjavaslatot, akkor az elnök elé kerül. Törvényé csak akkor válik, hogyha az elnök aláírja. Bármilyen javaslatot megtagadhat, aláírását megtagadhatja, vétóval élhet az elnök, de ez a vétó feloldható. Ehhez is kétharmados többség kell mindkét ház részéről, és gyakorlatilag soha nem volt a modern Oroszország történetében, beleértve még a jelcini korszakot is, amikor messze nem volt olyan kezes a parlament, mint amennyire kezes Putyin idején. Szóval soha nem volt olyan helyzet, hogy fenyegetett helyzetben lehetett volna az elnök, mert hogy akár az alsóházban, akár a felsőházban volt remény arra, hogy alkotmányozó többség fordul vele szembe. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy e modell alapján azt lehetne mondani, hogy mondjuk Európában leginkább a francia modellre emlékeztet az orosz, tisztán alkotmányjogilag. Csak van még egy fontos különbség a tisztán jogi kereteken túl, hogy még Franciaországban a helyi hatalomnak, a pártoknak, a civil kurázsinak, és még számos olyan tradicionális elemnek van ellensúlyozó szerepe az elnöki hatalommal szemben, és mindez hiányzik máig Oroszországban. Tehát lényegében egy olyan alkotmányjogilag nagyon erős pozíciót birtokol az elnök, amit azok a mondjuk széles értelemben politikai kultúrához tartozó fékek, amelyek léteznek mondjuk a nyugati fejlődésnek köszönhetően mondjuk Franciaországban, azok hiányoznak Oroszországban.
A fejlődés nem hozta létre Oroszországban
ezeket nem hozta a helyi létre, hatalmokat? Nem hozta létre, hát ha csak arra gondolunk, hogy a többpárti rendszer az egy rövid időszakot leszámítva, ami a 20. század elejét jelenti, 1906 és 17 között, amikor négy dumát összehívtak, de az a négy duma, noha többpárti volt, de mondjuk a liberális demokráciáknak azt az alap elvárását a választások kapcsán, hogy egyenlő, közvetlen, titkos és egyetlen közvetlen titkos meg és általános legyen. Nos, ezt a négy feltételt nem teljesítette egyikét sem. Oroszországban az első olyan választásra, amely egyszerre volt több párt és az előbb említett négy feltételnek is megfelelő, ezt 1993-ban tartották. Tehát nagyon rövid idő az, amikor mondjuk a liberális demokráciák szabályrendszerét, kultúráját, reflexeit, rutinját Oroszországban megtanulhatták volna, és az a alig több, mint egy évtizednyi periódus, ami a 20. század elején volt, az egy nagyon korlátozott, nagyon keveseket érintő, a politikai kultúra egész későbbi története szempontjából meglehetősen mellékes történet volt.
A parlament kezessége az egy természetes állapot Oroszország, mondta, hogy nem mindig volt ilyen. Akkor
nem mindig volt így, mert hogy a 90-es években, tehát a Jelcin évtizedben az alsóházban volt olyan, például az 1995-ben megválasztott parlament, ahol a kommunistáknak nagyon jelentős befolyása volt, és taktikailag akár még abszolút többséget is tudtak más pártok, illetve a független képviselők bevonásával egy-egy ügy tekintetében előállítani, de még ekkor sem tudtak alkotmányozó többséget létrehozni. Tehát ilyen szituatív koalícióban abszolút többség, tehát a mandátumok több mint 50%-át időről időre összetudták gyűjteni. Ez nyilván egy alkura kényszerítette a végrehajtó hatalmat és az elnököt, de ennél többre soha nem voltak képesek. Hát most pedig Putyin idején, a Putyin 2003. decemberében, tehát amikor már Putyin az elnök, az első duma választást 2003. decemberében tartották, azóta hát lényegében egy kivétellel alkotmányozó többsége van a hatalompártnak. Tehát annak a pártnak, amely parlamenti támaszát jelenti az elnöknek, ez az Egységes Oroszország. Ez 2003-tól egy kivételével 2011-ben nem sikerült ilyet választani, de a ma is működő alsóház, amit 2016. szeptemberében választották meg, nemhogy kétharmadnyi, hanem háromnegyednyi mandátummal rendelkezik, és a másik három párt kevesebb, mint egynegyednyi mandátummal, 450 mandátumból rendelkezik.
Említette a francia példát, a könnyebb érthetőség kedvéért. Macron elnöknek nem nagyon van pártja. A Putyin elnöknek kell, hogy legyen pártja?
Hát abban az értelemben kell, hogy mégiscsak hát az alkotmány is a főhatalomnak, az államhatalomnak a három legfontosabb intézményeként az elnök mellett megemlíti a szövetségi kormányt, a szövetségi gyűlést, tehát a kétkamarás parlamentet és a bíróságokat. Tehát az alkotmány minden tekintetben a hatalom szétválasztásának, tehát a három hatalmi ág szétválasztásának a jegyében született, és hát nyilván folyamatosan mind a saját politikai közössége számára, mind a külvilág számára próbálja demonstrálni, hogy itt egy olyan rendszerről van szó, ahol a nyugati tradíciók, tehát a 18-19. Században először mondjuk csak eszmetörténetileg, később a gyakorlatban is kialakult hát szabályok érvényesülnek, tehát nyilván fontos számára. Az más kérdés, hogy igazán a jelcini korszakban sem volt arra remény, hogy olyan pártok jussanak domináns helyzetbe a parlamentbe, amely az elnöki hatalommal szemben valamilyen más politikai kurzust, valamilyen más politikai elképzelést képviselnek. Az az igazság, mind az elnökválasztások, mind pedig a parlamenti választások, azok nem a hatalom megújítására, hanem a hatalmon lévők helyzetének megerősítésére szolgál most már több mint két évtizede Oroszországban. Tehát igazán az orosz társadalomnak, az orosz politikai közösségnek soha nem ajánlották fel valójában azt a lehetőséget, hogy az éppen hatalmon lévőket le lehessen cserélni.
Most sem ajánlotta fel Vlagyimir Putyin elnök, mert beszélt arról az üzenetében, hogy csak a nép akarata az állandó, és hogyha a parlament szerepét növelni kell, akkor ezt úgy is lehet nagyon erőteljesen gondolva érteni, hogy most valamiféle politikai változás, fordulat jön.
Hát őszintén szólva, 2018 decemberétől lehet érzékelni, hogy lesz alkotmánymódosítás. Ugye 18 decemberében emlékeztek meg arról, hogy 25 éves a ma is hatályban lévő alkotmány, és sorra szólaltak meg státuszférfiak, fontos pozícióban lévő politikusok, hogy eljött az idő az alkotmány ilyen-olyan vonatkozású módosítására. Na most mindazt, amit január 15-én az elnök a szokásos évi üzenetében elmondott és körvonalazott, hát azt feltételezi, hogy olyan nagyon jelentős átrendezés a különböző hatalmi szereplőknek, azok közti erőviszonynak nem nagyon következik be. Például mi történik, ami a parlamentet illeti. Az alsóház tekintetében fölajánlja azt a módosítási lehetőséget, hogy ezentúl a kormányt, a kormányfőt az ne az elnökkel egyetértésben fogadja el a parlament, hanem a parlament jóváhagyása kell ehhez, és hogyha a parlamenti jóváhagyást megkapta a következő szövetségi kormányfő, illetve az általa beterjesztett kormány, akkor ez köteles az elnök aláírni. Na most azt hiszem, olyan drámai különbség az egyetértés és a jóváhagyás között nincs. Ugye ma a szövetségi kormány felállítása úgy történik, hogy az elnök előjog hogy megnevezze a kormányfőjelöltet, ezt a kormányfőjelöltet beterjeszti a parlament elé, és a kormányfő az, amelyik összeállítja a kormányát. Mondanom sem kell, hogy miközben jogilag ez az ő előjoga, a közben természetesen ezt végig az elnökkel való egyetértésben vagy konzultációban teszi meg, sőt, vannak olyan minisztériumok, illetve miniszterek, akik esetében ez a jog a miniszterelnököt nem is illeti meg, még formálisan sem, mert elnöki prerogatíva a külügyminiszter, a belügyminiszter, a hadügyminiszter és a legfontosabb orosz titkosszolgálat, a szövetségi biztonsági szolgálat igazgatójának kinevezése. Ezeket a kormánytagokat még formálisan is a miniszterelnök helyett mellett az államfő nevezi meg. Az összes többi minisztert formálisan a miniszterelnök választja ki, de még egyszer mondom, hogy ebben a tekintetben sincs, vagy nem lehet kétségünk, hogy az elnökkel való egyeztetéssel, és valószínűleg inkább az elnök kezdeményezte figurákról van szó. Most annyiban változna a dolog, hogy hát legalábbis retorikailag a jóváhagyással bizonyos jogköröket kapna az alsóház, a felsőház pedig konzultálna az előbb említett erőszakapparátusokat felügyelő minisztériumok vezetőinek kinevezése kapcsán, tehát az elnök konzultálna, hogy ki legyen a hadügyminiszter, ki legyen a belügyminiszter, ki legyen a külügyminiszter és a legfontosabb titkosszolgálat vezetője. Ezt megelőzően, tehát a ma érvényes, ma hatályos alkotmány ezt nem írja elő, ha módosítják egy javaslat jegyében, akkor egy konzultációs kötelezettség lesz a felsőházzal. Egyébként, ami a parlamentet, tehát a törvényhozás erejét illeti, más pillanatnyilag kiolvasható törvényjavaslatról nem lehet tudni.
Akkor mi végre van ez az egész?
Hát többek között a végre két dolog miatt van. Egyrészt 2017 végétől elég jól lehet látni, hogy egy nagyon különleges és a putyini korszakban mindez ideig ismeretlen helyzet állt elő, hogy nem csak a hatalompárt, nem csak a kormány, hanem Putyin népszerűsége is meglehetősen jelentősen visszaesik. Ugye a népszerűségét többféle módon mérik például az elnöknek, ugye szokás olyan kérdéseket föltenni időről időre, hogyha most vasárnap lennének a választások, kire adnák a voksukat. Meg szokták kérdezni azt is, hogy támogatják-e Putyin elnöki politikáját. De a legkomplexebb, miután nem igazán direkt módon egy lojalitás kérdésként fogalmazódik meg, az a felmérés, amit mind a Levada központ, mind pedig a CIOM folytat hosszú-hosszú évek óta, amikor különösen abban az esetben, hogyha ezt nyitott kérdésként oldják meg, mint ahogy teszi egyébként a Levada központ továbbra is, és tette hosszú időn keresztül a CIOM is a közelmúltig, amikor a megkérdezetteknek az a feladata, hogy nevezze meg azt az 5-6 politikust, közéleti szereplőt, aki iránt a legnagyobb bizalommal van. Tehát nem egy listáról kell kipipálnia, hanem neki kell, hogy eszébe jusson, hogy kik ezek az emberek. Na most 2017 őszén az így ilyen nyitott kérdésként kérdésként kezelt bizalmi indexe Putyinnak 59%-on volt.
Ez mihez képest mennyi?
Hát ez minden más szereplőhöz képest nagyon nagy, tehát az alatta legmagasabb akkori pontszámot elérők az 21 néhány volt, tehát majdnem 30%-os vagy még közel 30%-os különbség, de ehhez képest erről az 59%-ról lement 30% alá a közelmúltban. Tehát itt majdnem úgy megfeleződött a bizalmi indexe 2017 őszétől, és ennek három oka van. Az egyik, hogy az ukrajnai válság következtében 2014 és 18 között volt 5 év, amikor a reál jövedelmek csökkentek, több mint 10%-kal, ez a kumulált érték, ez azért nagyon érzékelhető. Az előző 5 évben 22%-kal nőtt, de az ukrajnai válság után lényegében a felét visszavették. A másik, a 2018 nyarán a labdarúgó világbajnokság nyitónapján bejelentett nyugdíjkorhatáremelés, ami különösen a férfi lakosságot sújtja, szerintük nem alaptalanul, és azt gondolom, hogy bizonyos értelemben nem alaptalanul a 60-ról 65 évre felemelt férfi nyugdíjkorhatár, miközben a férfiak válható élettartalma 66,5 év. És a harmadik elem, hogy lehet látni, hogy az orosz társadalom egy része nem csak azért, mert azt érzi, hogy rosszabbul él, mint 4-5 évvel ezelőtt, hanem azért is, mert elkezdi aggasztani a szankciós politika Oroszország elszigeteltsége. Tehát magával, azzal a politikai, külpolitikai kurzussal is kezd elégedetlenné válni, amivel nagyon elégedett volt mondjuk a Krim megszerzésekor. És ez például onnan lehet nagyon világosan látni, részben onnan, hogy erre rá is kérdeznek konkrétan, és most már többségben vannak azok, akiket aggasztja, vagy nagyon aggasztja, mind az elszigetelt elődés, mind az Oroszország elleni szankciós politika. Ez fél évvel korábban még nem volt így, tehát ez egy új jelenség az utóbbi időben. És van még egy, hogy ez a nyitott kérdés, hogy nevezze meg, hogy ki jelent van a legnagyobb bizalommal, ott minden politikus az elmúlt 2 évben, 3 évben ugyanazon szinten maradt, 3 politikusnak drámaian esik a bizalmi indexe, ez Putyin mellett a hadügyminiszter és a külügyminiszter. Amiből talán nem alaptalanul olvasható ki, hogy az orosz társadalom, amikor ilyen nem direkt módon kérdeznek rá, de mégiscsak kifejezi, hogy azokkal a politikusokkal szemben csökken a bizalma, akik leginkább a külpolitika, katonapolitika, biztonságpolitika ügyeiben leggyakrabban megszólalnak vagy illetékesek. Na most ez a 3 körülmény az, amelyik arra kényszerítette Putyint, hogy ezt a drámai csökkenését a népszerűségének és az egész rezsimnek, ezt valahogy meg kéne állítani. Azért is meg kéne állítani, mert közeledik 2024 problémája. Ugye 2024 tavaszán lejár a második egymást követői már 6 éves elnöki ciklusa Putyinnak, és a ma hatályban lévő alkotmány szerint harmadik egymást követően jelentkező elnökségre nincs lehetősége. Tehát itt azzal a rezsim, azzal a problémával találta szembe magát, hogy mi fog történni Putyinnal és egyáltalán a rendszerrel 24 tavaszát követően. Arra tesznek-e kísérletet, hogy valahogy prolongálják Putyint a főhatalom birtokosaként, nem feltétlenül elnöki szerepben, hanem kitalálva valami mást, vagy pedig arra készülnek fel, hogy lesz valami utód, de bármelyik is történik, ez egy nagyon kényes művelet. Szóval a társadalmi béke megőrzése, az ország integritásának megőrzése, az ország működőképességének megőrzése közepette kell ezt levezényelni. Még egyszer mondom, függetlenül attól, hogy az egyik vagy a másik változat fog 24-ben megvalósulni, és nyilván a rendszer érdekelt abban, hogy ne népszerűtlenségének mély pontján, hanem elfogadottként, támogatottként, a társadalom jelentős többségének támogatása mellett kelljen ezt a kényes műveletet levezényelni. Tehát én azt érzékelem, hogy azért kellett már most egy ilyen aktivitást mutatni, mert reagálni kellett. Szerintem bizonyos értelemben már késésben is voltak, mert már tavaly is az elnöki üzenetben, amit február közepén mondta ott el Putyin, már szerintem helyes lett volna egy jelentős szociálpolitikai csomagot meghirdetni, mert ugye az idei beszédnek ugye a két pillérét, egyfelől az alkotmánymódosítási javaslatok, másfelől egy nagyon komoly életminőséget javító csomag szerepelt, mert hogy érzékelik, hogy az orosz társadalom elégedetlen ezen a területen.
De ha a szociálpolitika, a kül, meg a hadügy volt a három olyan terület, igen, ahol az elégedetlenség, igen, mérhetően megjelent. Igen. A külügyben, meg a hadügyben az Oroszország aktivitást mutat. Ott vannak Szíriában, sikereket aratnak, elfoglalták a Krímet.
Igen, ez mind siker, csak hogy az a helyzet, amit az orosz publicisztika úgy ír le, hogy a hűtőszekrény és a televízió vitája, és ebben a vitában egyre inkább a hűtőszekrény jön ki győztesen. Tehát az emberek euforikus boldogsággal fogadták jelentős részük a Krím visszaszerzését, nyilván azt, hogy hát megint számol velünk a világ, tehát ez 2014-15, de még 16-ban is ez a hatás mindenképpen létezett, de utána elkezdtek szembesülni azzal, hogy ennek ára van. Az életminőség ütemesen, kitartóan egyre rosszabb és rosszabbá válik, és ez nyilvánvalóan egyfajta kiózanodást eredményezett. És egyébként, hogy a külpolitikában is van egy kiózanodás, nem csak a társadalomban, hanem a politikai elitben, az két elemmel tudnám valahogy igazolni. Az egyik egy apróságnak tűnik, de mégsem jelentéktelen. Ugye a napokban jelentették be, hogy Szurkov, aki hosszú éveken keresztül az elnöki adminisztráció egyik meghatározó alakja volt, és a belpolitika területeit felügyelte, és egy ilyen spiritus rektora volt a belpolitikai folyamatoknak, illetve később az ukrajnai válság megindulásával ő volt az, aki az első számú felelőse volt az Ukrajnával való foglalatosságnak, nem is a külügyminisztérium, nem is a hadügyminisztérium, hanem ő volt az, aki ezt az egész ukrán politikát vitte, most távozik az elnöki adminisztrációból, ami azt sejteti, más elemek mellett is, mint hogyha Oroszország hajlandó lenne egyfajta kompromisszumra Kelet-Ukrajna tekintetében. A Krím ügye az lezárt szerintük, ott semmiféle változásot nem fognak engedni, az nyilvánvaló, de Kelet-Ukrajna tekintetében, mint hogyha a Zelenszkij féle Ukrajnával egyre inkább hajlana arra, hogy az ukránok által megszabott feltételeket elfogadva történjen valami kompromisszumkötés. A másik, ami ugyancsak a január 15-i elnöki üzenetben hangzott el, meglepően keveset beszélt kedvenc témájáról, a külpolitikáról Putyin, de amit mondott, az nagyon figyelmet érdemlő, és a következő hetek, hónapok fogják megmutatni, hogy mennyire lesz sikeres. Meghirdette, hogy ugye közeledik a II. Világháború befejeztének 75. évfordulója, illetve az ENSZ alapításának ugyancsak 75. évfordulója, és ehhez kapcsolódóan azt javasolta Putyin, hogy a BT5 állandó tagja egy nagy csúcsértekezleten üljön össze, és mindazt a problémát, ami felgyülemlett a világpolitikában feszültségként, bizalmatlanságként, szabályátírásként, próbálja megint csak a kiszámíthatóság, a stabilitás felé terelni, mert hogy ennek az öt államnak olyan felelőssége van a globális stabilitás fenntartásában, ami miatt ennek mind praktikus, mind szimbolikus jelentősége lenne. Ezt január 15-én megkérdették, az oroszok hozzátették, hogy bárhol, bármikor hajlandóak a következő évben, vagyis hogy 2020-ban ezt megtenni. Nyilván nekik az lenne a legnagyobb siker, és egyáltalán nem zárom ki, hogy ez megtörténik, hogy a május 9-i ünnepséghez időzítve Moszkvában kerüljen sor, de ők ehhez nem ragaszkodtak, nyilván dolgoznak azon, hogy ez legyen, és a francia elnök már jelezte, hogy ott lesz, hajlandó, és elfogadta ezt, kínaiak szintén jelezték, hogy hajlandók ott lenni. A berlini Líbia konferencián Boris Johnsonnal beszélt Jelcin Putyin, és ez a beszéd is inkább békülékeny volt. Ugye a Skripal ügy után nagyon-nagyon elmérgesedett a brit-orosz viszony, és úgy tűnik, hogy a britek is, hogyha a Brexit kómán túl lesznek, akkor inkább elfogadják. Egyedül az Egyesült Államok felől nem érkezett még jelzés. Nyilván, hogyha Trump ebből az impeachment eljárásból úgy jön ki, hogy a helyén marad, meg lennék lepve, hogyha nem fogadná el ezt a felkérést. Tehát érdeke? Itt, mintha lenne egyfajta váltás a külpolitikában is.
Érdeke a biztonsági tanács többi tagjának, hogy Oroszországban meghosszabbodjon a Putyin korszak? Mert ha belemennek ebbe, akkor ebből ez jön ki?
Azt hiszem, hogy a külvilág a stabilitásban érdekelt, és szerintem még azt is elfogadja, hogy Putyin marad Oroszország vezetője valamilyen formában. Ezt szerintem a külvilág lenyeli, hogyha kellő garanciákat kap arra, hogy olyan meglepetések nem érik a világot, mint amik érték 2014-15-ben. Tehát, hogyha egy szabályokat követő, a külvilággal együttműködő, más országok szuverenitását nem megsértő politikát képvisel Oroszország, az a globális stabilitás szempontjából érték, és akkor szerintem ehhez képest, hogy most Putyin milyen módon hosszabbította meg a hatalmát, másodlagosnak tekintik. Egyébként is az az érzésem, hogy a külvilág úgy van ezzel, hogy a belső dolgok azok alapvetően mégiscsak arra a politikai közösségre tartoznak. Nem is nagyon van eszköze egyébként a külvilágnak befolyásolni ezt, szóval amire ugye orosz részről szeretnek minduntalan utalni ezekre a színes forradalmakra, szóval a színes forradalmak ott lehetségesek, például a szovjet belső periférián, ahol korrupt, nepotista, rosszul irányított, rosszul működő kormányzat, ráadásul még választásukat is elcsalja, tehát mozgósítani lehet a társadalmat, de alapvetően ha nincsenek meg ezek a kapaszkodók, akkor ezeket a társadalmakat nem lehet az utcára kivinni, és az orosz társadalomnak is egy töredékét lehet mindez ideig kivinni az utcára, de hogyha tartós marad ennek az életminőségnek a folyamatos romlása, akkor itt egy olyan orosz társadalomról van szó, amelyik viszont 2000 és 2008 között megtapasztalta, hogy lehet úgy is élni, hogy évről évre 10-10%-kal nő a reál jövedelem. És ugye itt nem arról van szó, nem arról a hagyományos tapasztalatról, amit az orosz társadalom nem csak évtizedek, hanem ha úgy tetszik évszázadokon keresztül megtapasztalhatott, hogy Európa nyugati, de még középső részéhez képest is sokkal nagyobb a tűrőképessége, mert sokkal zordabb körülmények között élt. Na de ha van itt egy nem távoli emléke annak, hogy volt egy évtizedünk, amikor egyre jobban éltünk, és talán a 20. században soha nem éltek, és a 21. század elején jött be ilyen jól, mint ahogy 2000 és 2008 között, mert van hova visszacsatolni és emlékezni. Úgyhogy bizonyos értelemben paradox módon az első két elnökségének sikeressége az az egyik kötőfék, amelyik arra szorítja Putyint és környezetét, hogy számoljon az orosz társadalom tűrőképességének egyfajta átstruktúrálódásával.
Hírek következnek, utána folytatjuk. Ez Bíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége.